Vendégem Király András, a 444.hu újságírója.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Én Magyari Péter vagyok. Üdvözlök én is mindenkit, a vágó Botos Tamás, és a szerkesztő Mészáros Zsófi nevében is. Lesz-e atomháború? Ledobják-e az atombombát? Erről van most szó nagyon sok helyen, az élő beszélgetésekben is, meg az interneten is. Nagyon komoly aggodalmak vannak, főleg azóta, hogy Putyin a múlt héten, amikor volt ez az annektálós beszéde, amikor nagy ünnepséget tartottak, 4 ukrán megye Oroszországhoz csatolása alkalmából, mert ebben a beszédében azt mondta Putyin, minden rendelkezésünkre álló eszközzel megvédjük Oroszországot. És hát ebből nagyon sokan azt a következtetést vonták le, hogy ez a minden eszköz, ez azt jelenti, hogy atombomba, hogy ez egy atomfenyegetés. Viszont ugye ebbe a beszédébe hát nagyon sok minden másról is beszélt. Beszélt arról is, hogy nem váltó műtétekre akarják kényszeríteni a nyugatiak a gyerekeket. Meg beszélt arról is, hogy a sátánizmus uralkodik nyugaton. Először is azt kérdezném Király Andrástól, aki az egész mostani háború talán legkiválóbb újságíró szakértője Magyarországon, hogy mennyire kell komolyan venni ezt a fenyegetést, mennyire valósak a mostani aggodalmak?
Nagyon távolról fogok indítani, mert ugyan nem egy-két lépésben, de kimutatható a logikai kapcsolat az atombomba ledobása és a óvodások nem átalakító műtéte között. Oroszországnak is, mint minden nagy atomhatalomnak, van egy nukleáris doktrinája, ez egy elnöki rendelet szabályozza fővonalakban, és ebben meg van határozva az a feltételrendszer, amelyben bevethető az atomfegyver. Az első pontja magától értetődően az, hogy akkor lehet atomcsapást indítani Oroszországnak, ha az előrejelző rendszerei riasztása alapján egy riválisa, ellensége, ellenfele maga is elindította az atomfegyvereket Oroszország felé. Ez ugye az teljes nukleáris háborús koncepció alapja, a kölcsönösen garantált pusztulás, Mutually Assured Destruction, MAD, ez az alapelv. A második lehetőség az atomfegyver bevetésére, hogyha az Oroszországi Föderáció barátait és szövetségeseit éri bármilyen nukleáris csapás, ennek megtorlásaként bevethet az Oroszország is atomfegyvereket. A harmadik lehetőség az atomfegyver bevetésére, hogyha egy ellenséges erő vagy hatalom az orosz kritikus kormányzati infrastruktúrára, katonai támaszpontokra mér csapást. Olyan csapást, ami ugye lefejezheti az orosz vezetést, megakadályozhatja a válaszcsapás elrendelését, nyilván ez esetben szintén elrendelik az atomcsapást, és a negyedik, és mondhatni, hogy ez a legalacsonyabb belépési küszöb az atomfegyver bevetésére, hogyha az Oroszországi Föderáció területét támadás éri, és ez a támadás létében fenyegeti Oroszországot. Tehát a legalacsonyabb belépési küszöb és egy teljes egzisztenciális fenyegetés. Oroszország megsemmisül, hogyha nem dobjuk le az atomfegyvert. Eddig a pontig valahogy el kell jutni kommunikációban. Azt jelen pillanatban azért nagyon nehéz lenyomni, még akár csak a hazai közvélemény torkán is, hogy Oroszország a létében lenne fenyegetve. Hiszen milyen fenyegetéssel áll szemben Oroszország? Oroszország területét alapvetően csak azért éri most, ezekben a napokban bármilyen fenyegetés, mert Oroszország úgy döntött, hogy annektál 4 olyan ukrán megyét, amelyeket nem is ellenőriz teljes egészében, amelyek területén harcok dúlnak, amelyek visszafoglalására éppen szeptemberben, illetve augusztus végén indított nagy ellentámadást az ukrán hadsereg. És bár ez az ellentámadás felfejlődőben van, és kifejezetten nagy eredményeket ért el. Szeptember elején lényegében visszafoglalták egész Harkiv megyét. Most, októberre fordulva, elfoglalták Limán városát, Donyeck megye északi részén, ami az utolsó fontos logisztikai csomópontja volt az oroszoknak ezen a területen, ahonnan támogatni tudták volna Donyeck északi részének a megszállását. A legfrissebb információk szerint az ukrán csapatok átlépték az Oszkil folyót, ami Harkiv és Luhanszk határán, de Luhanszk határától egy olyan 20 kilométerre folyik észak-dél irányba, ami egy természetes védvonal lehetett volna. Az ukránok ezen átmentek, 10-20-30 kilométer mélyen behatoltak, közvetlenül Luhanszkot fenyegetik, az egyetlen olyan megyét, ami 99,5%-ban az oroszok ellenőrzése alatt volt, és közben délen, Herszon megyében, ahol eredetileg elindították az offenzívájukat augusztus utolsó hetében, és ahol egy lassú, felőrlő műveletet végeztek, nem megyek most ebbe bele a részleteibe, hogy ez miért alakult így, Rácz András kiválóan megírta nálunk, és én magam is a Fronthelyzet sorozatomban többször elemeztem, hogy miért nem volt reális azt várni, hogy Herszonban is egy villámháborús művelet legyen. Ehhez képest az elmúlt két napban 30-40 kilométert mozdult déli irányba a front a megye északnyugati csücskében. Összeomlóban van az orosz védelem, Herszon nyugati részén is. De ez még mindig nem olyan fenyegetés, ami olyan értelemben éri Oroszországot, ahogy a világ tekint Oroszországra, tehát az eredeti orosz államhatár vonalától nagyon messze van bármilyen fenyegetettség.
És akkor, ha jól értem, a NATO a háború kezdete óta azért hangsúlyozza mindig, hogy nem mennek NATO katonák közvetlenül ebbe a háborúba, nem fogják Oroszországot támadni, nem adnak olyan fegyvert az ukrán hadseregnek, amivel elérik az orosz hátországot, hogy pontosan ez a nukleáris doktrína ne lehessen érvényesíthetővé tenni.
Semmilyen hivatkozási alapot nem akarnak adni Putyin kezébe arra, hogy itt Oroszországot ténylegesen a létében fenyegetné bárki. Való igaz, hogy az orosz propaganda tulajdonképpen már a háború felvezetésében is próbálta egyfajta egzisztenciális fenyegetettségként beállítani Ukrajnának a létét is, és most néztem, hogy május elején beszéltünk először Ukrajnáról Csurgó Dénessel hármasban itt a podcast sorozatban. Ugye már akkor felmerült az a gondolat, hogy Oroszországnak egy különös logika szerint valójában érdekében állhat bevonni a NATO-t a konfliktusba. Akkor az volt a tézis, hogy azért, mert hogyha a NATO-t is bevonja a konfliktusba, akkor az Egyesült Államok és a nyugati szövetségesei, a tárgyaló partnerek, akikkel meg kell egyezni a békéről, meg lehet egyezni Ukrajna feje fölött a békéről, és hát a NATO nyilván más szempontrendszerek szerint értékeli a béke feltételeit, mint Ukrajna, nem feltétlenül Ukrajna teljes területi egysége a legfontosabb szempont a békekötésben, inkább Oroszország lecsillapítása. Ez a gondolat életre kelt a nyáron, és főleg amióta most így szeptember végén kiéleződött a helyzet, egy új, különös csavart, olvasatot kapott, tekintettel arra, hogy Oroszország a harcmezőn nem áll jól. És bár elrendelte Putyin a mozgósítást, látjuk azt, hogy ez mennyire akadozik, mennyire lassan halad, milyen problémák vannak, milyen minőségű erőt képes egyáltalán mozgósítani, ami még csak hagyján is, de hogy ezt az erőt reálisan leghamarabb 3-4-5 hónap múlva lehet bevetni Ukrajnában, ahol éppen most kezdődik a mocsaras idő, ami a támadófélnek jelent nehézséget igazán. Hát az a különös helyzet alakult ki, tehát februárban láttuk, hogy milyen nehézségeket okoz mocsárban támadni, kizárólag kiépített főutakon lehet haladni. Ez remek lehetőséget ad egy gerilla taktikával fellépő védősereknek arra, hogy zaklassa a vonalakat. Tehát most az lenne az elvárás, hogy az orosz erők idegenben próbáljanak egy ilyen gerilla taktikával védekezni a támadó ukránok ellen. Ahova ki akarok lyukadni az az, hogy Oroszország most vesztésre áll a harctéren. És Az elmélet az, hogy Putyinnak és a köreinek most már nem az a győzelem vagy a vereség a kérdés, hanem hogy kitől kapnak ki ebben a háborúban.
És így lehet értelme az atomfenyegetésnek?
Így lehet értelme az atomfenyegetésnek, mert ha bedobják az atomfegyvert, azt nem lehet válasz nélkül hagyni. Tehát ez egy... Nincs olyan logika, amely alapján meg lehet engedni a világ bármelyik országának, hogy büntetlenül egyoldalúan atomfegyvert vessen be egy egyébként nem is szimmetrikus konfliktusban. Az atomfegyver bevetésével kiprovokálja Putyin azt, hogy az Egyesült Államok és a NATO is valamilyen formában harcba lépjen. Nyilván erre reagálni kell. Majd el is gondolkozunk azon, hogy milyen reakciókat adhat egyáltalán az Egyesült Államok egy ilyen szituációra, de most jelen esetben elég annyi, hogy az Egyesült Államok és a NATO is belép a háborúba, és még Ukrajnáról ugye hónapok óta, vagy már évek óta az az orosz propaganda állítása, hogy egy alsóbbrendű ellenfél, amit le fogunk söpörni, attól vereséget szenvedni rendkívül kínos lenne. Az Egyesült Államokról viszont nem ez a kép él az orosz nyilvánosságban, tehát még a legelvadultabb orosz nacionalisták is minimum egyenrangú ellenfélként írják le az Egyesült Államokat, de talán még a legelvadultabbak is inkább gondolják azt és kommunikálják azt, hogy az Egyesült Államok hadserege, technikai adottságai, fejlettsége, modern fegyverei miatt valójában erősebb az orosz hadseregnél, ami egyébként a realitás is. Pláne a NATO-val kiegészítve egyértelműen ez a Nyugati Katonai Szövetség egy erősebb ellenfél, mint Oroszország.
Most tehát azt állítod, hogy lehetséges egy olyan forgatókönyv az orosz hadvezetés, az orosz politikai vezetés fejében, inkább dobjuk le az atombombát, halljon meg rengeteg ember, utána a válaszcsapásban még sokkal több ember esetleg halljon meg a mi oldalunkon, csak azért, hogy az erősebbtől kapjunk ki.
Igen, mert ha az Egyesült Államoktól, egy méltó ellenféltől, egy erősebb ellenféltől kap ki Oroszország, akkor tulajdonképpen már önmagában, és itt egy kicsit visszaugrunk az egzisztenciális fenyegetésre, annak elhárítása, hogy Oroszország megszűnjön, már győzelem. Már kommunikálható győzelemként. Nem haltunk meg. Mind.
Ez borzasztóan hangzik. Mert mint rettenetesen embertelen logikára val, miközben értem a rendszerét.
És ez csak egy elméletet, nyilván másfajta megfontolások is lehetnek, de logikailag ezt a gondolatot csak így tudom levezetni. Más értelmét nem látom orosz részről egy atomfegyver bevetésének. Tehát azt nem gondolhatják, hogy ledobunk egy bombát, és akkor mindenki fülét, farkát behúzza menekül, hogy hát ezek bolondok, inkább ne bántsuk őket.
Szóba hoztad, hogy érdemes megnézni, hogy milyen válaszreakció következhet egy esetleges orosz atomtámadásra. Eddig a legkonkrétabb, hogy láttam a nyilatkozatokat, talán a lengyel külügyminiszter volt, aki múlt héten Washingtonban tárgyalt, és ő akkor arról beszélt, hogy nem feltétlenül atomcsapás lenne a válasz az atomcsapásra, hanem a NATO hagyományos fegyverzettel is vissza tudna vágni Oroszországnak. Milyen opciók vannak? Egyáltalán elkerülhető-e az, hogy kölcsönös, egyre durvább nukleáris csapások után felszámolják a földi életet?
Úgy fogalmaznám ezt át, hogy nem elkerülhető, hanem el kell kerülni. Minden oldalnak arra kell törekednie, hogy még hogyha le is dobjuk az atomfegyvert, ez ne fajuljon egy nukleáris eszkalációvá. Már csak azért is, mert onnan egy ilyen fajta nukleáris eszkaláció nem Oroszországot fenyegeti a létében, nem Egyesült Államokat fenyegeti a létében, hanem az egész bolygót fenyegeti a létében. Nagyon ajánlanám minden olvasónak Daniel Ellsberg, a Pentagon aktákat kiszivárogtató egykori rend intézeti elemző és saját definíciója szerint atomháborús tervező Végítéletgép című könyvét, magyarul is megjelent. Nyilván nem a legup-to-date-ebb, hiszen ő a Kennedy és Johnson, illetve Nixon kormányzatok idején volt az amerikai kormány tanácsadója. Abból az időből származnak az ismeretei arról, hogy hogyan képzelték el az atomháborút. Nagyon ezek az elképzelések azóta se változtak. Akkoriban még nagyon keveset tudtunk az atomfegyverek hatásairól. A kísérleti robbantások során nem feltétlenül azt vizsgálták, hogy milyen hosszú távú hatásai vannak egy atombombának, azoknak a célja az magának a fegyvernek a tökéletesítése volt. Így jellemzően csak a közvetlen hatásait vizsgálták, és amikor valamikor még a Kennedy kormányzat idején az Ellsberg révén eljutott az a kérdés a egyesített vezérkarhoz, hogy végül is mennyi áldozata, halálos áldozata lenne egy teljes körű atomháborúnak a Szovjetunió és Kína területén, mert az amerikai tervek akkor arról szóltak, hogy ha lebombázzuk a szovjeteket, akkor azért Kínát is bombázzuk le, ne maradjon már másik, akinek van atombombája. És akkor a nagyon visszafogott becslések a közvetlen hatás okozta áldozat számról az volt, hogy a Szovjetunióban és Kínában meghal a csapás után közvetlenül és az azt követő 6 hónapon belül 325 millió ember. A csatlós államokban, tehát mondjuk Magyarországon, Lengyelországban 100 millió ember. A csatlós államokkal közvetlenül szomszédos semleges államokban, Finnországban, Ausztriában 100 millió ember, és amikor Nyugat-Európát eléri a felhő, ott is egy olyan 100 millió ember. És ez az a becslés volt, amikor még nem is létezett elméletként sem a nukleáris tél elmélete, azt a 70-es években döbbentek rá, hogyha ennyi bombát ledobnak, és akkor még százas nagyságrendű bombáról beszélünk, most tízezres nagyságrendben vannak atomfegyverek. A pontos adatokat nem tudunk, de mondjuk az amerikai tudósok testületének feltételezése szerint Oroszországnak egy olyan közel 6000 bevethető atomfegyvere van, amiből 1500 rendszerbe is van állítva. Mondom, a becslések, amiről beszélek, azok pár száz atombomba felrobbanásáról szóltak. Ez olyan porfelhőt lőne fel több 10 kilométer magasban a légkörbe, ahol esély sincs arra, hogy lehújjon. Ellenben nagyon szépen eloszlik, hogy ugye az egész bolygó egy porfelhőbe takarózik, nem éri többet napfény a felszínt, és megfagyunk. Ha pedig nem fagynánk meg, akkor éhen halunk.
Tehát akkor
érdemes elkerülni azt, hogy eszkalálódjon egy nukleáris konfliktus. Visszatérjek az eredeti kérdésre. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy aszimmetrikus válaszokat kell keresni egy ilyen orosz demonstrációra, nevezzük most ezt így. Ugye minden forgatókönyv, vagy elképzelt forgatókönyv szerint nem arról lenne szó, hogy Oroszország kilő 100 atombombát Ukrajnára, hanem hogy demonstratívan felrobbant egy taktikainak nevezett fegyvert. Tehát eleve a demonstráció, provokáció mértéke és korlátozott lenne, erre nem reális ez a csapás, hogy akkor megmutatjuk, hogy nekünk is van egy 15 kilótonnás atombombánk, amit mi is fel tudunk robbantani valami viszonylag ritkán lakott orosz terület fölött, hogy akkora bajt azért ne okozzunk. Adja magát a lehetőség, hogy hagyományos fegyverekkel végrehajtott csapással válaszoljunk erre. Nyilván ennek a csapásnak jelentősnek kell lennie. Olyannak, ami visszatarthatja Oroszországot attól, hogy tovább próbálkozzon atomfegyverrel, viszont úgy is kell súlyozni, hogy ne érezze egzisztenciájában fenyegetve magát. Ha nagyon cinikus akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ez most adottak is a körülmények. mert egy ilyen csapást végre lehet hajtani azon a területen kívül, amit a világ Oroszországnak ismer el. Ukrajnában rengeteg orosz katona hadianyag állomásozik. A NATO-nak, és hát itt ugye mindig az Egyesült Államokra gondolunk a szervezet felépítése miatt, bőségesen vannak olyan képességei, amelyekkel ezekre az erőkre precíziós csapást tud mérni. Tehát a gondolat, amit a lengyel külügyminiszter felvetett, amúgy az amerikai tábornoki karon belül is nagyon népszerű, legalábbis nyugalmazott tábornokok is hasonlóan vélekednek. Legutóbb a David Petraeus, aki volt a CIA igazgatója, illetve az iraki és afganisztáni háború főparancsnoka is egy időben. Ő is azt fejtegette, hogy egy ilyen esetben egy korlátozott, ám de mégis nagyon erős csapást kell mérni az Ukrajnában állomásozó orosz erőkre és a Fekete-tengeri flottára. Tehát mondjuk elsüllyesztik a Fekete-tengeri flottát, megsemmisítenek minden katonai támaszpontot a Krimen, kibombázzák a herszoni védelmet, orosz beásott alakulatokat, kicsit meggyengítik a Donyecki határt. Ezzel egyrészt már is megteremtik annak a feltételét, hogy az ukrán hadsereg, ami éppen eleve lendületben van, egy átütő sikert érhessen el lényegében az összes fronton, de magát Oroszországot nem támadták, a teljes orosz hadsereget nem semmisítették meg, de nagyon-nagyon-nagyon súlyos csapást mértek rá. Jelentősen korlátozták minden olyan képességében, hogy bármilyen támadó műveletet, agresszív háborút indítson a belátható időn belül, mondjuk egy 5-10 éves időtávon. Az már mindkét oldalnak, tehát meg is mutattuk az oroszoknak, de adunk is Putyinnak egy esélyt arra, hogy azt mondja, hogy oké, itt álljunk meg. Ha ezt így folytatjuk, akkor Oroszország valóban a létében lesz fenyegetve. Most meg még eljuthatunk addig a pontig, amiről az előbb beszéltünk, hogy azt lehet mondani, hogy megpróbáltuk, egy nagyon komoly ellenféllel álltunk szemben, életben maradtunk, nyertünk.
A találgatások közben visszatérő motívum, hogy Oroszország valószínűleg csak egy pici atombombát vetne be, éppen, hogy csak mondjuk egy taktikait. Ez mit jelent? Egyáltalán van-e valójában pici atombomba?
A taktikai atomfegyver az egy nagyon cinikus, de valahol lenyűgöző katonai műszó. Igazából arra lett kitalálva, hogy egyáltalán reálisan beszélni lehessen atomháborúról. Nyilvánvaló, hogyha azokra a stratégiai bombákra gondolunk, több megatonnás fegyverekre, amiket a 50-es évek őrületében kifejlesztettek, amik fél kontinenseket képesek berobbantani a tengerbe, azokban nem lehet gondolkodni egy háborúban, hát ledobod nem, hogy az ellenfél semmisül meg, hanem te magad is 500 kilométer mélyen. Ezért kitalálták, hogy gyártanak kisebb robbanó erejű atomfegyvereket, amiket be lehet dobni bizonyos körülmények között, és ezeket nevezték el taktikai fegyvernek. Ez a distinkció, ez több szempontból is hibás. Egyik az, hogy mit nevezünk kicsi atombombának. Amit Hiroshimára dobtak le, annak nagyjából 15 kilótonna volt a robbanó ereje. Nagaszakira, ahol egyébként kevesebb áldozat volt a földrajzi adottságok miatt, egy 21 kilótonnás fegyvert dobtak le. Taktikaiként a 10-100 kilótonnás robbanó erejű fegyvereket szokták jelölni, tehát mégiscsak arról van szó, hogy olyan fegyverekről beszélünk, amikbe Japánban 170 ezer halottja volt közvetlenül a bevetésüknek. Nincs igazából kicsi atombomba. A másik, hogy ezeket taktikainak nevezni, ez a bomba felhasználása felől közelíti a problémát. Mit jelent a taktikai, harcászati? Azért dobjuk be a fegyvert, hogy aktuális hadműveletekben valamilyen előnyhöz jussunk, az ellenfélnek megsemmisítsük egy tankoszlopát, kiépített állásait, vagy egy flottáját, ami közelít a partokhoz. A felhasználás módját jelenti az a jelző, hogy taktikai. Hogyha egy ilyen kis bombát, és most ugye minden előzetes feltételezés szerint, ha be is vetik ezt a bombát, az demonstratív céllal történhet. Ennek egyébként nagyon logikus okai vannak, mindjárt kitérek rá. De hogyha egy bombát demonstratív céllal vetünk be, 20 kilométer magasban Kijev fölött felrobbantjuk, hogy legyen egy marha nagy villanás, csöpögjön egy kis radioaktív eső, hogy azért kellemetlen is legyen a dolog, meghalljon. Ilyen esetben azért mondjuk inkább ezres, tízezres nagyságrendben, és nem százezres, meg milliós nagyságrendben beszélünk emberről, meg pláne nem is muszáj Kijev fölött felrobbantani, lehet ezt ott a Odessa partjainál a Fekete-tenger fölött is robbantani, a lényeg, hogy látszódjon. Az nem taktikai felhasználása egy fegyvernek. Semmilyen harctéri előnyöd nem származik belőle, ez stratégiai fegyverként vetett be. Megfélemlítés a célod, a hátország megrettentése, ez egy egyértelmű stratégiai használat, az egy dolog, hogy nem fél Nyugat-Ukrajnát alakított kráterré, hanem csak demonstrálod, hogy van ilyen képességed. De hogy miért gondolják azt, hogy ha be is vetné Putyin ezt a fegyvert, akkor az csak ilyen demonstrációs céllal lehet. A szovjet hadsereg, meg a csatlós hadseregek is rengetegen hadgyakorlaton gyakorolták azt, hogy hogyan lehet egy nukleáris környezetben működni. Elméletileg az orosz hadsereg is gyakorolja ezeket, de mindez, amit látunk Ukrajnában, az orosz hadsereg teljesítményéről, az alapján nehéz feltételezni, hogy ez a hadsereg képes egy nukleáris csatatéren működni, műveleteket végrehajtani. Nincs meg a felszerelésük hozzá, nincs meg a képzettségük hozzá, pláne most, amikor egy napos kiképzés után zavarnak be frissen besorozott, nagyon részeg embereket a frontra. Nincs meg az a szintű kommunikáció és szervezettség, nincsenek meg azok a titkos kommunikációs csatornák, amik szükségesek ehhez. Hát ez az kéne, hogy a saját csapatainknak titokban szóljunk, hogy haver, most húzódj be egy lyukba, bunkerba, mert mindjárt robbanni fog a bomba. Az atombombák sajátossága, hogy a pusztító hatásukat az javarészt az első percekben fejtik ki, és még a lehulló szennyeződés elől is, hogyha mondjuk bemész egy pincébe, akkor 90-95%-ától megkíméled magad az atombomba hatásainak. Tehát lehet szólni időben a csapatainknak, de nincsenek olyan kommunikációs eszközeink, amin szólhatunk nekik, amit ne hallanának az ukránok is. Ők maguk is be tudnának húzódni. A bunkerba, ahonnan aztán, hogyha 2 órát ücsöröksz a bunkerba, és utána jössz ki, akkor már tized akkora kockázatoknak vagy kitéve a sugárzás tekintetében, mert az atombomba robbanáskor keletkező sugárzó anyagok azoknak a felezési ideje nagyon rövid. Időben és térben távolodva az atomrobbanás helyétől egyre mérsékeltebb a hatás. Egy 10 kilótonnás bomba felrobbantásának hatásait nézegettem az előző este. Lényegében az, hogyha 5 kilométerre vagy a robbanás epicentrumától, akkor túlélhető.
Szerintem nincs Csernobil.
Sok szempontból igen. Egy atomerőműben másfajta hasadó anyagok keletkeznek, amikor az leolvad. Tehát amikor Csernobilból kiszabadult a felhő, és elindult Nyugat-Európa felé, azok lassabb felezési idejű nukleáris molekulák voltak. Sokkal tovább jelentett komoly egészségügyi kockázatot, hogyha belélegezted, megetted a salátán, amire ugye az eső rámosta.
Szelidebb, mint Csernobil?
Egy atomfegyvernél ez nem ennyire jelentős probléma. Ennek ellenére taktikai előnyhöz nem nagyon tudnak jutni az oroszok a bevetésével.
Pszichológiai hatás azért biztos, hogy lenne, minimum.
Ez kicsit megtippelhetetlen egyébként, hogy annak milyen hatása lenne. Nyilvánvalóan fel tudná dobni az orosz morált, már ha valamennyire is képesek kivitelezni, és nem az van, hogy helyből meghal nekik is pár ezrednyi katonájuk a saját csapásukban, ami nem tenne jót a morálnak. De nem tudom, hogy az ukrán morált megtörnie. Ők végül is hónapok óta egy erősebb ellenféllel szemben küzdenek. Ez inkább csak egy újabb bizonyíték lenne arra, hogy ezek itt a kiirtásunkra törekednek. Ha nem vetjük bele magunkat minden erőnkkel, akkor el fogunk pusztulni.
Esetleg az európai NATO szövetségeseket azért elbizonytalaníthatja, akik elgondolkodhatnak azon, hogy akár az ő területüket is érheti hasonló támadás. Például az északi áramlat 1-2 felrobbantása kapcsán látszik.
A NATO tagokra lehet hatással, szerintem aszimmetrikus az, hogy melyik ország hogy fog erre reagálni. Az jutott eszembe, amikor a nyáron az oroszok nagy déreldúrral bejelentették, hogy akkor ők Kaliningrádba most atomot fognak szállítani, hogy ott is legyen atomfegyver.
Mert ott nincs.
Pont ez volt a litván reakció, megvonták a vállukat, hogy mi eddig is úgy tudtuk, hogy van. Lengyelek szintén azt mondták, hogy és ebben mi az újság, és hogy ők így ezt beáraszták már a saját gondolkodásukba, hogy Oroszország a kaliningrádi enklávéból másfél percen belül ki tudja lőni Varsót, hogyha éppen olyanban van. Ők ezzel számolnak. Litvánia ugye még inkább, hát Litvánia az egész területe gyakorlatilag tüzérségi fegyverrel belülhető a kaliningrádi enklávéból. Más kérdés, hogy azok a nyugati országok, tehát Németország, és egyébként szerintem a kérdés leginkább Németország, hogy ők pszichésen hogy reagálnak egy ilyenre. Ők ugye azért a hidegháborúban 40 éven át voltak a közvetlen frontjában az atomháborúnak. A 80-as évek legnagyobb német tömegmozgalma az a atomellenes mozgalom volt, nem is a zöld mozgalom. A zöld mozgalom az a atomellenes mozgalomból fejlődött ki lényegében. A békemozgalom is mindig az atomsemlegességre, atomfegyvermentességre koncentrált. Ők ebben az egzisztenciális rettegésben éltek 40 évig. Őket el lehetne szerintem bizonytalanítani. Azt gondolom, hogy a svédek másképp reagálnának. A finnek azok kicsit ugyanabban vannak, mint a lengyelek meg a baltiak, hogy hát ők eddig is közvetlenül szomszédosak voltak Oroszországgal, tehát eddig is ezzel a fenyegetéssel néztek szembe. A finn hadsereget azt lényegében 1945 óta arra trenírozzák, hogy egyszer majd megindulnak a szovjetek, oroszok, és azt nekünk kicsi finn népnek fel kell tartóztatni őket. Egyébként ugye a finnek már egy nyugati atomcsapásnak is nagy vesztesei lennének, mert a orosz haditengerészetnek a minden fontos tenger alatt járó támaszpontja azon a félszigeten van, amin Finnország is. És a tenger alatt járó támaszpontok egy stratégiai nukleáris csapásnak a első számú célpontjai, hiszen ott vannak azok a fegyverek, amik utána el tudnak tűnni a tenger mélyén, és amelyekkel meglepetésszerű csapásokat lehet indítani a világ bármely pontjáról. Valószínűleg hamarabb semmisítik meg a tenger alatt járó bázisokat, mint az orosz vezetési központokat. Véletlenül se tudjon megszökni. Igen, tehát a közvélemény biztosan el lehet bizonytalanítani. A politikánál viszont visszautalnék arra, hogy ez egy olyan eszkaláció, amit ténylegesen nem lehet elengedni. És nem csak azért, mert hogy akkor mi tartja vissza Oroszországot, hogy újabb és újabb bombákat vessen be, hanem mi tartja vissza Kínát, hogy már holnap után ledobjon egy atomot Tajvanra. Hogyan lehetne Iránt bármilyen eszközökkel visszarángatni a tárgyalóasztalhoz, és lebeszélni róla, hogy legyen saját atomfegyvere? Mit kezdjünk Észak-Koreával, amit egy futóbolond irányít?
Világos, nem lehet szó nélkül hagyni ezek szerint. Arról Tudunk bármit, hogy ki, hogyan, mennyi idő alatt rendelheti el, hogy az oroszok bevessenek atomfegyvert?
Mivel ténylegesen egy olyan eszközről beszélünk, ami globális pusztulást, a teljes emberiség pusztulását hozhatja el, a két nagyhatalom, aminek valamennyire ismerjük a nukleáris terveit, nagyon szigorúan úgy szabályozza, legalábbis törvényileg, és nyilvánosan hirdetetten az atomfegyver bevetését, hogy annak elrendelése a mindenkori elnök kizárólagos felelőssége. Senki más nem rendelhet el atomcsapást, mondja ki az amerikai törvény, és mondja ki Vladimir Putyin orosz elnök rendelete is. Az amerikai értelmezés szerint az atomfegyver bevetésében az Egyesített Vezérkar főnöke csak egy tanácsadó. Hogyha Joe Biden azt mondja, hogy dobjátok le a bombát, arra a vezérkari főnök legfeljebb azt mondhatja, hogy szerintem nem kéne, de a Biden azt mondja, hogy de, dobjátok le, akkor a vezérkari főnök válasza az, hogy igenis. A piszkos titka ennek a rendszernek, hogyha kizárólag egy ember rendelheti el az atomfegyver bevetését, akkor a nukleáris elrettentés nem működik. Akkor egy darab embert kell kiiktatni a rendszerből az ellenségnél ahhoz, hogy ne fenyegessen minket válaszcsapás. Tehát ezt a felelősséget valójában az, aki meghozhatja a döntést, delegálni tudja alsóbb szintekre, és Ellsbergtől, a végítéletgépből tudhatjuk, hogy delegálja is. Már Eisenhower elnök, az első, hát illetve Truman volt, aki elrendelte az első, az egyetlen atomcsapást a világtörténelemben, de már Eisenhower elnök, az őt követő elnök is egy titkos elnöki rendeletben delegálta az atomcsapás elrendelésének jogát alsóbb szintekre, ahonnan aztán tovább delegálták ezt a döntési lehetőséget, éppen azért, hogyha támadás éri, atomtámadás éri az Egyesült Államokat, garantált legyen a válaszadás képessége. Oroszországról legalábbis egy hirtelenjében nem találtam ilyen jellegű leírást, de egészen biztos, hogy hasonlóan gondolkodnak. Nem juthatnak másra logikusan. Náluk is szinte biztos, hogy előre delegálva van a döntési jog alsóbb szintekre is. Mennyire alsó szintekről beszélünk? A koreai háború idején az amerikai légierőnek már léteztek együléses vadászgépei, amelyek alkalmasak voltak atomcsapásra is. A delegáció ezeknek a pilótáinál ért véget. Azzal járőrözni egy atomfegyverrel, mert folyamatosan járőröztek is velük. És nem kapsz választ a központtól, akkor az utasítás az az, hogy indítsd meg az akciót, mert a központ valószínűleg nincs. Az, hogy a központ nem válaszol, az egymilliókraból is lehet, légköri zavar, nem megy át a rádiójel, elromlott egy relé, egy ötfilléres relé a repülőgépeden, de feltételezd azt, hogy megszűnt maga a központ, mert rádobták az atomot.
Ez egy utólag elég ijesztően hangzik, szerencsé, hogy a koreai háborúban ezt egyrészt nem tudtuk, másrészt mi konkrétan nem éltünk. Mi éltünk, élhettünk meg a most élő generáció hasonlóan éles, hasonlóan veszélyes helyzetet?
A kézenfekvő válasz a kubai rakétaválság volna, ahol nagyon közel jutottunk az atomháborúhoz, és félreértések sorozatával kerültük el. Tehát félreértések sorozatával sodródtunk közel hozzá, és véletlenül is kerültük el az egészet. De az nem arról szólt, hogy valaki konkrétan elkezdett fenyegetőzni azzal, hogy le fogja dobni az atombombát. A címplán az volt, hogy a kubai forradalom győzelme után a Szovjetunió meglátta a lehetőséget, hogy rövid hatótávolságú rakétákkal is tudja fenyegetni az Egyesült Államokat. Kuba 80 kilométerre van Floridától, tehát nem kell interkontinentális ballisztikus rakétákkal bombázni az Egyesült Államokat. Kivérhetetlen lyuk az Egyesült Államok alhasán Kuba. Egyébként az amerikaiaknak volt egy hasonló opciója Törökország, ahol állomásoztattak is rövid és középható távolságú rakétákat, amivel a Szovjetunió déli részét sakban tudták tartani. A kubai rakétaválság lényegében erről is szólt, hogy akkor nem viszünk Kubába rakétákat, hogyha ti meg kivonjátok Törökországból a rakétákat, és végül is nagyjából ez is lett a deal. De itt nem volt kimondva. Hruscsov nem azzal verte az asztalt, hogy le fogom dobni az atombombát. Tehát ezekről azért tudunk, mert Nixon felvette, rögzítette a elnöki irodában zajló beszélgetéseit, így visszahallgatható, ahogy Kissingert kicsit talán még így zrikálja is, hogy az atombomba az aggasztana, mi, Henry? Hogyha azt ledobatnám Hanoira. Mert mennyi áldozata lenne annak, hogyha lebombáznánk a gátakat, így monszun idején? 200 000? Ne, akkor inkább ledobnám az atomot. Csak azt akarom, hogy nagyban gondolkodj, Henry, az ég szerelmére. Mondta Nixon Kissingernek. Szóval, de hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, a mi életünkben ennyire közel nem voltunk. A szüleink életében jártunk közel hozzá, a mi életünkben nem, még hogyha a 80-as évek elején az akkor már öntudatoknál lévő generáció nagyon is rettegett az atomháború lehetőségétől. Teljesen reális volt, ugye akkor Ronald Reagan volt az elnök, aki éppen a gonosz birodalmának minősítette a Szovjetuniót, csillagháborús terveket fontolgatott, egyfajta eszkalációt folytatott, verbális eszkalációt folytatott ő is, ami sok elemző és történész véli úgy, hogy nagyban hozzá is járult a Szovjetunió összeomlásához. Érdekes, hogy ugye azt sokkal inkább értelmezhetnénk egzisztenciális fenyegetésnek, amit Ronald Reagan folytatott retorikailag, mint bármi, ami most történik, és arra mégsem az volt a szovjet vezetés válasza, hogy akkor mi meg rátok dobjuk az atomot. Hogy most, és hogy visszakanyarodjak a nyitó gondolatunkhoz, a nyitó kérdésünkhöz, ezt az egzisztenciális fenyegetést erővel kell megteremteni. A látszatát, az érzetét az orosz propagandának kell megteremtenie annak, hogy már pedig itt egzisztenciális fenyegetés Oroszországot a létében fenyegeti a nyugat, és hogy eljussunk a nem váltó óvodásokig, ez az egzisztenciális fenyegetés. Jönnek, azt mondják majd a gyerekeinknek, hogy a fiú az lány, a lány az fiú, ezért őket átoperáljuk. Nemzőképtelenné tesszük őket, az már létében fenyegeti Oroszországot. Ezek le akarnak cserélni.
Nem vagyok benne biztos, hogy az összes hallgatónkat megnyugtattad ezzel a beszélgetéssel, de hogy mindenki tisztábban láthat és jobban értheti a mostani helyzetet, abban biztos vagyok. Nagyon szépen köszönöm Király Andrásnak.
Én is köszönöm.